Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Mihálovics András vagyok, a műsorvezető. Vendégeink pedig Tóth Bori divattervező, illetve Tomán Szabina üzletasszony befektető. Köszöntelek benneteket is.
Sziasztok!
Mit kell tudni Tóth Bori nem divattervezőről, hanem vállalkozóról, hiszen ennek a műsornak a profilja az, hogy egy kicsit megismerjünk téged, mint vállalkozót.
Igazából én sose így apostrofáltam magam, meg nem vált soha külön ez a két dolog. Ez részben kényszer is volt, mert mindig azt szerettem volna csinálni, amit végül is én kitalálok, és ennek az az ára, hogy az ember a saját munkájának az üzleti részét is megismerje és benne legyen.
Ezt egyébként teherként élted meg? Ez egy érdekes kérdés, hogy az ember álmodik valamit vállalkozóként, hogy ő majd azt fogja csinálni, amit imád, és akkor álfa bevallást kell készíteni, marketing tervet kell készíteni, veszekedni az IT-sekkel, stb., amit nem képzel el, mikor elindítja a vállalkozását.
Igen, ez egy hosszú folyamat volt, hogy megértsem, hogy mivel ez a kettő nálam nem válik külön, ez egy döntés kérdése, mert hogyha az ember ezt külön akarja választani, akkor elmegy valahova és tervez egy másik márkának. Viszont, hogyha ezt nem akarja külön választani, akkor föl kell vállalni. Nekem ez nagyon sokáig tartott, amíg elfogadtam azt, hogy jó, akkor, hogyha ezt te magad akarod csinálni, akkor viszont muszáj üzleti fejjel is gondolkodni, ami egyébként soha nem állt tőlem távol. Tehát amíg ez az elfogadás konfliktus bennem működött, akkor is tulajdonképpen félfejjel mindig úgy viselkedtem, meg gondolkodtam, mert be kellett árazni a ruhákat, tárgyalni kellett az ügyfeleket. Tehát végül is folyamatosan úgy viselkedtem, csak ez nem volt egy ilyen tudatos döntés, aha, hogy jó, hát akkor én most üzletasszony is vagyok. Egyszerűen így alakult. És azt hiszem, hogy van egy pont, amikor ennek a felvállalásnak van egy komolyabb része, hogy jó, nem, ez most már nem így alakul, hanem ezt neked formálnod kell ezt a dolgot.
Igen. Mi volt maga az üzleti ötlet, amire a vállalkozásodat alapítottad annak idején?
Megint nem fogok borítékban olvasható választani. Nem, ez ugyanúgy nem volt egy tudatos dolog. Egyszerűen csak csinálni akartam. Voltak ötleteim, sokan jöttek hozzám, hogy tetszik nekik a stílusom, varjak nekik ruhát. A márka is így indult, tehát nem úgy indult, hogy tervezünk arculatot, mi a célcsoport, most igazából mi az a piaci rés, amiben nekem be kell jönni. Nem, bennem volt egy ilyen nagyon erős, intuitív alkotási vágy, ami társult egy gyakorlatias érzékkel, és ez a kettő tulajdonképpen elkezdte a márkát alakítani az elejétől fogva.
Milyen vállalkozókkal foglalkozó műsorokban rögtön fel is vetődik a kérdés az indulás után, hogy jó, de honnan volt erre tőkéd, induló tőkéd, ez ugye a rengeteg magyar vállalkozásnak egy nagyon komoly probléma. Hát ha én jól informálódtam, akkor neked 15 év alatt 3 befektetőd is volt.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy én ezt teljesen egyedül és teljesen ongoing alapon kezdtem el. Tehát tulajdonképpen mindig azt forgattam vissza, amit keresett a kis vállalkozás, tehát ott nem volt befektető az első 4 évben, tehát én ezt 2000, uh-huh, most már lassan...
Tehát ezt is próbáltad, amikor
persze,
a
tehát ez így indult,
és a
igen, tehát jött édesapám, segített bútort szerelni, tehát ez ott 20 pár évesen szerintem teljesen jó volt, és normális. És aztán ez elkezdett magától megnőni, meg bennem is egyre több olyan gondolat volt, hogy jó, hát akkor ezt egy kicsit komolyabban kellene csinálni, bővült az ügyfélkör, és igazából tényleg az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy én soha nem kerestem tudatosan befektetőt. Tehát nekem egyik befektetőm se úgy jött, hogy akkor csináltam egy üzleti tervet, bekopogtattam nem tudom hány helyre, és akkor valaki teljesen a számok mentén azt mondta, hogy jó, akkor neked ez neked is és nekem is ez jó lesz.
Sokan úgy látják, hogyha van befektető, akkor megvan az álom, megvalósulhat, hátradőlhetünk és indulhat a biznisz. Te ezt hogy érted meg?
Én azt gondolom, hogy ez egy nehéz kérdés, mert ha az embernek nem úgy van befektetője, hogy a számok mentén, akkor ott nagyon erősen bejönnek az érzelmek és a személyes kapcsolat. És ezt arról sokan mondják, hogy nem tesz jót az üzletnek, hogyha nem a számok mentén alakul, és az érzelmek bekavarnak abba, hogy nem tisztázottak az elvárások egymással szemben, meg a szerepkörök. És én azt gondolom, hogy amikor ez a kettő valahogy ötvöződik, és elég határozott és magabiztos tud lenni az, akibe fektetnek, akkor egy szimbiózis mentén tud mind a két félnek jó lenni. De ha ez de ha ez nincs meg az adott szemébe, akkor igazából addig megy ez a dolog, amíg a befektetőnek jó. Most ez ilyen, kicsit ez ilyen kisarkított, de hogy ahhoz, hogy mindenkinek jó legyen, és tényleg álom megvalósításról beszéljünk, ahhoz azért, aki az álmát megvalósítja, annak nagyon-nagyon ott kell lenni, és szerintem ez egy nagyon nehéz dolog, és ebbe a pénz oldal mindig erőből beleszól, hogy hát neked igen. Mi a jó.
Hát és igen, hiszen ő profitot ott, akart elvenni.
Ott szét tudnak menni utak.
Igen. Tomán Szabina ugye üzletasszony maga is jelentős vállalkozó. Mennyire tipikus, hogy látod azt a helyzetet, ami itt a befektetőkkel kapcsolatban Bori most felvázol?
Bori, amikor elindította a saját brandjét, vállalkozását, én azért szerencsére ott voltam, tehát hogy én ismertem már, ahogy kijött az egyetemről, szerintem a személyes barátságunk, és egy időben még akkor én modellkedtem, így nagyon közel láttam ezeket az új gondolkodású divattervezőket Magyarországon, mert lássuk be, hogy azelőtt nem voltak a tipikus önmegvalósító, hogy az álmomat szeretném megvalósítani, vagy saját brandet szeretnék, hanem nagyobb divatházakhoz mentek el, vagy más egyéb elfoglaltság mentén vállaltak munkát. Ez a 2000-es évek eleje, 2010-15, itt látszódott ez az új vonal, hogy aki kijön az egyetemről, kreatív, tehetséges, ügyes, és már van egy adott vendégköre, ők szeretnék megvalósítani a saját álmukat. Bori volt az egyik ilyen, akivel én tényleg a nulladik kilométertől dolgoztam, és azt is láttam, hogy amikor saját önerőből indította el a vállalkozását, és akkor is figyeltem, amikor egy komoly befektetői csapat támogatta az ő álmát. Itt azért a magyar piac, lássuk be, hogy kicsi. Hát ugye a nagyobb divatházak is, ahogy látjuk, ahogy elindultak egy pályán, vagy több évtizedes tapasztalatot szereztek már, ugye, nem tudom, több generáción keresztül, vagy pedig annyira elment a brand egy befektetői oldalra, ahol már maga a család, vagy maga a tervező nincs is jelen, de maga a befektetői csoport viszi magát a brandet. Itt ugye Bori teljes létével, és próbált a saját nevét, a saját elképzelését beilleszteni, és a másik oldalon találkozott egy olyan befektetői csapattal, aki egy nagyon lelkes befektetői csapat volt, és azt gondoltuk mi is kívülálló szemmel, hogy ez egy tökéletes meccs, hisz van egy tőke, és van egy álom, ahol van már munka, mert már volt tapasztalata a Borinak. Tehát nem 0 kilométerről kellett kezdeni a befektetőnek, hanem tényleg egy olyan segítséget, egy olyan pályára kellett volna helyezni a Borit, ahol tényleg az anyagi, illetve az operatív működés, ő nem szól bele, ő álmodik, rajzol, tervez, és vigyék a világon a jó hírét. Tehát, hogy ez látszódott kívülről.
Ebbe hagyj kapaszkodjak bele egy kicsit, ez mindig előjött. Tehát, hogy te csak tervez. És igazából ez akkor működik jól, hogyha ha azt a menedzsment részét az ember teljesen biztonságban tudja, hogy ezt jól csinálják.
Ahhoz mert meg a végén, olyan bizalom kell.
A végén mindenki pénzt akar ebből keresni, még én is, pedig én szerelemből is csinálnám, de ez mégiscsak egy üzleti vállalkozás. És ha az ember nem érzi azt, meg benne nincs meg az a... És ez nem biztos, hogy nincs meg bennem, most ez majd ez egy másik dolog, de hogyha ha ez a leosztás, hogy te csak tervez, akkor viszont a másik oldalnak viszont mindent meg kell tennie ahhoz, hogy azok a szakemberek ott legyenek, és abban nem feltétlen kell nekem beleszólni. Egyszerűen akkor tiszta, hogy kinek mi az elvárása a másikkal szemben.
Igen.
De ez nincs. Tehát ez, hogy te csak tervez, ez ebben az esetben nincs. És amikor, amíg mennek a dolgok, addig ez tök jó. Amikor gond van, akkor már nem jó. Mert akkor rögtön elhangzik a kérdés, hogy hát...
Érdekes dolgokat vett fel a Bori. Ugye egy bizalom, egy olyan befektetői körrel szemben, akik ugye profitorientáltak, az hogy lehet kiépíteni? Lehet-e, létezik-e egyáltalán ilyen ideális állapot?
Ez szerintem nagyon nehéz. A mai világban rettentő nehéz, mert ez valahol ego is, hogy hagyom az én brandemet, az én nevemet. Ugye nem divat, de nálam is ugyanez a helyzet. Én egyedüli tulajdonos vagyok, én nem is hiszem, hogy jól jól működne, hogyha valaki beleszólna, hogy én a Tomán Brandel mit csinálok. De visszatérve, amikor a Borihoz csatlakozott az első befektetői csapat, azt ne felejtsük el, hogy a Borinak már megvolt a magyarországi vásárlói köre. Tehát, hogy ott ő már termel, tehát, hogy nem az volt, hogy nulla forintos divattervező mellé, vagy bevételű cég mellé csatlakozott a csapat, hanem már volt egy kialakított vendégköre. És azt nem mérte fel szerintem a befektetői csapat, hogy ezt mennyire tudja itthon bővíteni, és mi a következő lépés. Mert azt láttam, hogy a magyar piacot nagyon jól lefették, kiszolgálták a meglévő vendégeket, és szereztek új partnereket, de nem volt skálázható ez a dolog, és nem tudott duplázni a Bori neve, mert hogy már volt egy működő kis jól bevált vásárlói köre. És amikor a külföldi piac szerintem szóba került, akkor volt egy megtorpanás, hisz a befektetőinek akkor nem volt egy kiépített stratégiája külföldön. És ők ott vártak egy olyan megtérülést, amit szerintem ők a magyar piacot úgy, ahogy volt, ők ezzel jól ellettek volna, de hogy a tovább lépés az mindenféleképpen a külföld. Én emlékszem, amikor az első befektetői csapat csatlakozott a Borihoz, és én olvastam a cikkeket, és figyeltem, hogy mit csinálnak. Ők nem rejtették véka alá, hogy ők a külföldi piacra várnak, és szeretnének minél hamarabb lépni.
Bori, erről letettél egyébként?
Nem tettem le, de én azt érzem, hogy itthon azért még van kiaknázatlan lehetőség. Tehát azért a Budapesten is, és a vidéki potenciális közönség is egy olyan, szerintem egy nagyon jó terület. Tehát én még, és pont ez a lassabb, kicsit ilyen organikusabb építkezés az, ami lehet kimaradt, hogy tudatosan ezt a hazai közönséget.
Tehát még látsz a magyar piacba a potenciál.
Én abszolút látok. Uh-huh. Tehát, hogy ezt nem szabad elengedni, és egyébként hosszú távon sem szabad elengedni, de ez mindig csak abból a szempontból érdekes, hogy az ember mit akar.
De hát nyilván olyan divattervező, aki ne a párizsi kifutókon látná a saját kollekciót.
Nem biztos, hogy én oda akarok menni.
Ha nem.
Tehát, hogy ez nekem sokkal fontosabb, hogy olyan közönség, aki fizetőképes is, de az én világommal azonos. Tehát nekem ne kelljen azért hátra bukfencet vetni, hogy Párizsban bemutathassak. Tehát nem önazonos dolgot én nem tudnék csinálni. Ugye az egész márka így indult, hogy én nem márkát kezdtem el építeni, hanem egyszerűen a saját nevemet beleírtam a ruhákba. Ez azt is jelenti, hogy soha nem tudnék olyasmit csinálni, nem tudnék lemenni kutyába azért, hogy 12 nullával több legyen a bankszámlámon. Tehát, hogy ez sajnos ebbe beleszól az alkotó. Ezt nem annyira szeretik a befektetők egyébként.
Abban segíts nekem, hogy mi az, hogy kutyába lemenni.
Bizony, ez egy
művész.
Igen,
egy művész. Igen. Ez egy művész szava, aki azt szeretné, aki mindent akar. Tehát, aki úgy akar egy profitábilis vállalkozást, hogy közben ne olyasmit kelljen csinálni, amit nem vállalna föl, vagy amivel mondjuk művészileg nem ért egyet, és én nagyon becsülöm azokat a márkákat itthon, akik sokkal nagyobb közönségnek felvállaltan olcsóbb alapanyagból tömeggyártást csinálnak. Szerintem ennek is megvan a helye. És aki oda megy tervezni, azt nagyon jónak tartom, mert igenis ki kell ezeket a dolgokat próbálni. De ez egy döntés, hogy az ember ilyet akar csinálni, vagy nem akar. Nem is igazából tudok ilyet csinálni, mert nem tudok így gondolkodni. És szerintem ez nem feltétlen ott dől el, hogy az ember hogy dönt, hogy most akkor én oké, megtanulok 600 forintos anyagból dolgozni, hanem ez egy attitűd, ez egy beállítódás, ez egy zsigeri Bilányos. Dolog, legalábbis nálam. És ez elég hamar kialakult, hogy mi az a minőségi szint, és ki az a kör, akihez én szólni Engem. Szeretnék.
Szabina, maradjunk a külföldi piacra lépésnél. Óriási vita van erről, hogy a magyar piac elég nagy-e ahhoz, hogy egy vállalkozás sikeres legyen, vagy igazán akkor mondhatja el az a vállalkozás, hogy sikeres, ha megmérettetett és a külföldi piacokat is meg tudta hódítani. Meg egyáltalán hogyan kell ezt előkészíteni?
Én azt gondolom, hogy nem minden márkának, vagy nem minden vállalkozásnak kell külföldre mennie. Tehát azért a magyar határokon belül is létjogosultsága vállalkozásoknak. De aki nagyobbat szeretne álmodni, az mindenféleképpen szerintem a határátlépés az egyik olyan dolog, amikor Magyarországon már megvan az a bevétel, az a működés, az a tapasztalat, amivel ő át tudná ezt az egészet adni külföldi piacra, az egy tökéletes tökéletes dolog, mert nagyon sokat lehet tanulni. Nekem ugye a brandem van Románia és Németországban jelenleg, de folyamatosan tárgyalunk a más piacokkal. Mindegyik piac más, mindegyik piac nehéz, tehát hogy semmelyik nem úgy működött, hogy akkor oda mentem a müncheni szalomba, megnyitottam, és másnaptól minden tökéletesen működött, hanem fel kell készülni kisebb lépése. Én kisebb lépésekben gondolkodtam, elindítottam egy kisebb dolgot, utána gondolkodtunk az online téren, tehát hogy folyamatosan úgy kell felépíteni a terveket, hogy a maga adott piacot úgy megismerni, hogy a te terméked, ha az egy ruhamárka, vagy ha az mondjuk egy életmódváltás, akkor a piacot mindenféleképpen meg kell nézni, mert szerintem teljesen más, akár divat, vagy akár életmódváltásról beszélünk, mondjuk nem tudom, tegyük fel Romániában, mint Németországban. Teljesen más alapanyagokat használnak, teljesen más, hogy főznek, más az étkezési kultúrájuk, úgyhogy nekem erre nagyon fel kellett készülnöm. Az, hogy a magyar vállalkozásoknak hány százaléka tud külföldön jól működni, az szerintem befolyásolja azt, hogy Magyarországon mennyire maxolta ki a működését, mennyire vállalta fel azokat a növekedéseket, és ahogy te is mondod, hogy vidéken, mert vidék azért teljesen más, mint Budapest. És én is látom, hogy máshogy kell megközelíteni a vásárlót, teljesen más a kapcsolattartás, sokkal több, jobban igénylik a személyes jelenlétedet, mint például Magyarországon, vagy Budapesten. És ezt kivinni úgy, hogy te nem ülsz ott a müncheni szalonban, és nem vagy elérhető, más stratégiát kell követni. De ha egy olyan terméket hozol létre, ami a határokon túl is nyúlik, és van piaca, akkor mindenféleképpen meg kell lépned, szerintem.
Erre hogy tud felkészülni az ember? Piackutatás? Vagy bemegy egy magyar hivatalba, hogy tessék mondani, mit kell tudni a román étkezési szokásokról, segítsenek ebbe, vagy ez vér és verítékes, ám de saját munka az egész?
Nagyon drága, mert a piackutatással indul, tehát hogy először is meg kell tudnod mondanod, hogy te mivel foglalkozol, és azt a piaci részt fogni, és tényleg megtanulni, megfigyelni, rendelni, kipróbálni, megnézni a számait a vállalkozásnak, hogy növekedett, honnan indult, hány éve van a piacon, miket változtatott. Tehát, hogy azért szerintem az információ az egyik, a tudás az egyik legfontosabb dolog ahhoz, hogy stabilan és jól lépj arra a piacra. A következő pedig a gazdasági oldala a dolognak, hogy mennyi pénz szánsz arra a piacra. Nagyon keményen és erősen le kell írni, hogy ennyi millió van erre az elkövetkezendő egy évre. Addig rendben vagyok azzal, hogy nem keresek vele, de mi az a fordulópont, ahol legalább nullán vagyunk. És ha ezt nem tudjuk, és nem realizáljuk, és nem készülünk fel, nem csak a piackutatásra, hanem gazdaságilag is, akkor nem fog működni külföldön a vállalkozás.
No, hát az első körben már le is igaztuk a nemzetközi piacokat, ami nagyon klassz fordulat a beszélgetésben, de alapvető kérdéseket még nem tisztáztunk, úgyhogy a szünet után ezekre kerül sor.